Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
A 150 éves Budapest igazi meglepetéssel kedveskedik a városlakóknak. 12 év után újra életre kel a főváros ikonikus épülete, a Merlin Színház, és új sétány születik a belváros szívében. A november 17-i budapesti születésnap alkalmából egész héten változatos programokkal, buli villamossal, előadásokkal, koncertekkel és szabadtéri kiállítással ünnepel a város. Idén ünnepeljük Budapest 150. születésnapját, egész évben felejthetetlen programok tették színesebbé az emlékévet, november 17-én és az azt követő napokon pedig Budapest egy hatalmas születésnapra hívja a városlakókat. Nem máshol, mint a város új központjában, a Városháza udvarán. Elindult a születésnapnak dedikált weboldal is, ahol részletesen lehet tájékozódni az eseményekről. A Merlin Színház programjai ingyenesek, de regisztráció kötelesek az Én Budapestem applikáción keresztül. Új sétányt kapnak a budapestiek, és megnyílik a Városháza is. November 17-től új sétány, a Városháza passzázs könnyíti meg a belvárosi közlekedést, a fővárosiak számára ezentúl átjárhatóvá válik a Károly körút és a Városháza utca közötti park. November 17-én még a Városháza épületét is birtokba vehetik a budapestiek. Az emlékév alkalmából 23 kortárs szerzővel készült Budapest nagyregény is a Városháza épületében mutatkozik be. A Városháza udvara is izgalmas programokat tartogat, az ide látogatók plakátokon láthatják először a The Budapester illusztrációit. A 150 éves születésnap alkalmából 151 magyar illusztrátor alkotott meg egy-egy évet és jelentős eseményt 1873-tól napjainkig Budapest történetéből. A The Budapester alkotásai mellett Budapest hősei is bemutatkoznak. A fővárosi cégek munkatársai saját maguk választották ki azt a kollégájukat, akiket a legnagyobb hősnek tartanak, ők is plakátokon keresztül mesélnek majd munkájukról. A tavaly hatalmas népszerűségnek örvendő buli villamos is útjára indul. A 49-es villamos vonalán a DJ-szettet hallgatva táncolhatunk, és élvezhetjük Budapest legszebb részeit. A buli villamoshoz is érdemes letölteni az Én Budapestem applikációját, a járatokra ott lehet regisztrálni.
Kiállítás.
Bővült a Szent István teremhez tartozó kiállítás. Benczúr Gyula festőművész remek művét, a Szent István felajánlja a Koronát Szűz Máriának című alkotást is megcsodálhatják ezentúl a látogatók. Olvasható a Nemzeti Hausmann program Facebook oldalán. 1895-ben a Lipótvárosi Bazilika Építő Bizottsága és a Képzőművészeti Tanács Benczúr Gyulát bízta meg a Szent István Bazilika egyik oltárképének megfestésével. Az 50-es éveiben járó mester három változatban festette meg a hazai festészetben nagyon népszerű jelenetet, melyekben Tiziano, Tiepolo és Tintoretto hatásai is felfedezhetők. Két esetben a gyermek Jézust ölében tartó Mária látható, Szent István előtte térdel, és felajánló gesztusával a trónus alján egy párnára helyezett szent koronára mutat. Ennek az egyik verziója látható a kiállításon. A harmadik változaton Mária felhők trónján foglal helyet. Végül nem a kiállításon most bemutatott változat került a Szent István Bazilikába, ugyanakkor a festményt részletgazdag kidolgozottsága miatt Benczúr egyik legértékesebb alkotásaként tartják számon.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Alapjaiban változtatja meg a borral kapcsolatos párbeszédünket az emelkedő natúrbordivat. Idehaza ugyan még ma is gyerekcipőben jár, a borfogyasztók jelentős részének alig-alig van pontos fogalma róla, de tőlünk nyugatabbra, sőt keletebbre is évek óta ez tartja lázban a borvilágot, és alig hanem a következő évtizedet is meg fogja határozni ez a szemlélet, ahogy az elmúlt időszakban a bio és organikus trendeknél is láthattuk, és nem csak a borpiacon. A szórvány jelleggel felbukkanó, mégis egyre népszerűbb, szokatlan megjelenésű és jellegű alternatív borok számára fontos löketet ad a tény, hogy 2021 nyarán a bortörvénybe illesztették a Peat Nut, vagyis Petilán Naturel, azaz seprővel együtt forgalomba hozott pezsgők, a narancsbor, sőt a naturbor leírását is, melyet a témával mélyebben foglalkozó borászok is kellően szigorúnak és előremutatónak ítéltek meg a további munkához. Először is tisztázásra szorul, mit is nevezünk naturbornak. Kénmentesen, szűrés és derítés nélkül, spontán, azaz kizárólag vadélesztőkkel erjesztett bor. Egy extrém alacsony 30 mg per liternyit összként engedélyez az új bortörvény, a fogyasztó részéről is szükség van befogadása ehhez, de ahogy említettük, világvárosok borbárai, nívós éttermei kezdenek erősen natur irányban mozogni, akár degusztációs menük szintjén is. Hosszú folyamat rájönni a borász részéről a titkokra és elengedni a stabilizáló folyamatok adta úszógumit a mély vízben, viszont ha megvan az irányadó mozdulatsor, ami egyébként nem új, hisz több ezer éve is készült bor adalékanyagok nélkül, akkor ezek a borok sokkal kevesebb beavatkozással nyilván sokkal természetesebb végeredményt fognak adni. Azaz ténylegesen 100% szőlőt kapunk a pohárba. Kicsit másképp is kell ezeket a borokat kóstolni, ahogy másképp kóstolunk mondjuk egy pezsgő után aszút is. Olykor zavarosak, opálosak ezek a borok, mégis a friss, must, murci, természetes gyümölcs ízeit közvetítik, amik mindannyiunkat képesek gyönyörködtetni. Akit a téma és ez az életfelfogás bővebben is érdekel, annak a francia Wine Calling című filmet ajánljuk egy kellően nyitott lelki állapotban, egy palack naturbor kibontása mellett.
Kiállítás.
250 éves a legidősebb magyar vállalat, a BÁV. Elődjét még Mária Terézia alapította 1773-ban. Magyarország legrégebben alapított jogfolytonosan működő pénzügyi vállalata idén éppen 250 éves, az évfordulóról pedig novemberben két izgalmas kiállítás is megemlékezik. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tárlata ebben a hónapban zár, és a vállalat elmúlt 250 évének fordulatokban gazdag történetére fókuszál, még a Szent István körúti BÁV Art aukciós ház és galériában a cégnél megfordult legszebb közgyűjteményekbe került műalkotásokból nyílt kiállítás. A Magyar Királyi Zálogházat 1773. augusztus 23-án alapította Mária Terézia, így a cég 250 éves múltjával hazánk legrégebben alapított jogfolytonosan működő vállalata. Bár a cég kezdetben Pozsonyban működött, székhelyét az élénkebb gazdaság miatt hamarosan Budára, a vízivárosba helyezte. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum emeleti kiállító terében november 26-áig nézhetjük meg a BÁV történetéről szóló Ha a tárgyak mesélni tudnának című tárlatot, ahol a vállalat mindennapjairól szóló dokumentumok mellett az eredeti Mária Terézia által aláírt alapító levelet is megtalálhatjuk, és végigkövethetjük a műtárgy kereskedelem főbb trendjének változásait is.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Paradízó különleges hely, csak egyetlen híd köti össze a világgal, így békéjét már hosszú ideje nem zavarta meg semmi. Most azonban egyre több furcsa jelenség borzolja az ott lakók kedélyét. Az álmos kisváros csendjét 4 vadmotoros veri fel, miközben rejtélyes alakok formálják a sziget sorsát. Az éleple alatt nyomozó pestisállarcos doktor, egy misztikus képességekkel megáldott fiatal nő, és egy vén boszorkány, aki bizarr praktikáival igyekszik megmenteni egy bajba jutott lány életét. A rejtélyes bűncselekmények hálójában pedig hétköznapi emberek vergődnek, mit sem sejtve a közelgő végzetről. A mai adás főszereplője Benyák Zoltán író. A beszélgetésünk középpontjában a legújabb regénye, a Requiem, egy különös tavasz emlékezet áll, és amiről szó lesz, az a változás, az állandóság, a misztikum és a realitás, a régmúlt és a jövő. Kiderül most, hogy egy festői szépségű városban hogyan jelenik meg mindez egyszerre.
A város ugye egy szigeten van, és ezt hát egészen konkrétan úgy álmodtam meg, hogy valahogy a két kontinens között, aztán úgy sikerült megírni, hogy a térképen is el tudja helyezni az olvasó, hogy az Európa partjaihoz közel lévő szigeten álló város. A 80-as években nyitunk, és úgy van felépítve a szerkezet, hogy mindig a könyv elején kapunk egy vagy kettő blokkot egy szereplőnek a múltjáról, és az a 80-as, 60-as, 70-es években, attól függően, hogy milyen idős a szereplő, zajlik, és utána átlépünk, ahogy kezdődik a történet 1999-ben. Nekem nagy mániám a 80-as évek. Pedig én 76-os vagyok, úgyhogy én nagyon kiskölyök voltam még, de imádtam azt a korszakot. korszakot. Azt éreztem, hogy sokkal kreatívabb, pedig hidegháború volt, meg minden, de mégis szabadabbnak, meg kreatívabbnak éreztem, mint a mostani például. Most egy kicsit olyan műanyag és elcsépelt íze van az egésznek, és ezt hogy élik meg a szereplők? Arról szól az egész, mit tesznek ellene, és majd oda csúcsosodik ki az egész az olvasóban, mert nyilván lesz egy felfutása, hogy mi mindannyian előbb-utóbb egy ilyen válaszúthoz érünk, hogy látjuk, hogy leáldozik egy korszak, mi még megéljük a következőt, és mi az, amit át akarunk menteni? Mi az, amiről azt gondoljuk, hogy ez fontos, ezt magammal viszem, ezt megmutatom a gyerekeimnek, hogy lássák, hogy értékeljék, és vigyék magukkal tovább, és mi az, amiről azt gondolom, hogy hát ez vesszen, ez nem érdemes semmire.
Nem ilyen nagy tettekre kell gondolni, ugye? Hanem mit a 80-as években valaki roncstelepen autókból nyeri ki, amit lehet, és eladja, ez a biznisz még megy is, és eljut 99-ig. Mi változik ez idő alatt?
Van benne egy olyan rész, amit most itt ki tudok ragadni. Például van egy ilyen elítélt bűnözőm, aki gyilkolt, és a második vagy a harmadik könyvben neki lesz tévéműsora. Na ez például nekem egy olyan, hogy régen hősöket próbáltunk meg, példaképeket próbáltunk megállítani az embereknek, és olyanok voltak a tévében, rádióban, aki követendő példa. Hát most átfordult valahogy, azt érzem, az ellenkezőjére is. Ez a szellemi hanyatlás, mintha nem is az, hogy divat lesz, hanem magamutogatás tárgya lesz, és nevetünk rajta. És tudom, hogy mi a lényeg az egésznek, mert mikor látok a tévében egy bolondot, akkor én azt gondolom, hogy ennél én okosabb vagyok, jaj, de jó. És egyfajta kellemes érzést indukál a nézőben, és nem előrelépésre salkalja, hanem megnyugvásra, hogy jó, hát minden rendben van itt, mert ennél is jobb vagyok. Na, például ennek konkrétan lesz majd egy jelenet, amikor a gyilkos tévéműsort kap, és tapsvihar éjjelzés.
Hogyha már a bűnözésről van szó, ugye készül a partira a polgármester, és azt mondja neki ott, aki meglátogatja váratlanul, hogy csillogó öltönyökben öltözött lotyok és bűnözők a parti vendégei, tehát hogy ez olyan, mintha a Paradiso egy ilyen bűnös város lenne, de nagyon sok fényt látunk benne.
Most még igen, az első kötet, ez még így az aranykornak a vége, és aztán csúszunk bele a sötétségbe, és utána meglátjuk, hogy a harmadik kötet végére sikerülne újra fénybe kilábalni. Van még egy fontos dolog, ugye főgonosztevőt kell csinálni, az embernek nincs jó gonosza, akkor nincs jó történet.
Több mindenkitől aggódhatunk a te könyvedben.
Igen, de van egy központi figura, aki mozgatja a háttérből a szálakat, most még itt csak megérkezik a városba, de aztán egyre több és több szerepe lesz, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy hogy tudnék én egy modern és újszerű gonosz figurát alkotni, és ide mindig öreg embereket szánnak, aki tele van tudással meg tapasztalattal, és ki tudja játszani a többi szereplőt is. Akkor azt gondoltam, hogy én szakítok ezzel a trenddel, legyen az enyém egy fiatal srác, aki sokkal jobban érti azt a világot, ami eljön, sőt, ő maga álmodja meg, és ő formálja meg itt Paradízóban, elkezdi ezt az egész jövőt létrehozni. És mivel Shakespeare azt mondta, hogy színház az egész világ, rájöttem, hogy bizonyára igaza van, úgyhogy egy színház rendező ez a fiatal srác, és az ő kezébe adtam a gonosznak a pálcáját.
Tehát az első regényben lényegében bemutatod a város fontosabb lakóit, vagy azokat, igen, akiknek a története majd valószínűleg összetalálkozik. Azt kérem, hogy a motoros bandáról, Valériánról egy picit mesélj, említettem ezt a roncstelepen élő öreget, aki befogadott egy fiút, és azért érdekes. Az árváknak itt azért nincs könnyű dolguk. Azt látom, hogy két ilyen elveszett gyerek is megjelenik a regényedben.
Nagyon fontos, hogy az ember milyen szereplőket válogat be a történetbe, mert azokon áll vagy bukik minden. Van egy motoros bandám, négy figurával, és úgy kezdődik az egész történet, hogy mind az apokalipszis négy lovasa megérkeznek, bár az egyikük ott él a városban, és ő hívja a másik hármat magához, de van négy motorosom. Az egyik egy katonaviselt nő, aztán van egy kicsit alkoholista ügyvédem, ez a kidobott fiú, és a bandának pedig a vezér az egy ilyen sámánszerű figura, akit Sándornak hívnak.
A kidobott fiú már felnőtt.
A kidobott fiú pedig felnőtt közben, és hát ők régebben sokat mozogtak együtt, aztán szétváltak útjaik, de most összetrombitálta megint a főnök a csapatot, és az az egyik rejtély ebbe az egészbe, hogy miért hívta őket ide, és mi az, amit mondani akar nekik, ez majd csak a második kötetben derül ki igazán. Azt gondoltam, hogy például ők, akik szimbolizálják az elmúlt kornak a szabadságát. Mert a vadmotorosok, vagy a vadlovasok, ahogy néha hivatkozok rájuk, az mindig a szabadságnak a szimbólumai. És ezt a szabadságot is azért úgy gondolom, egy kicsit megnyírbáltuk mostanában. Na ez például egy olyan, amin nem szabad azt gondolom, hogy túladni, úgyhogy erre majd figyelni kell a jövőben is. Aztán van a fiatal lány, a Valéria, aki hát nincs könnyű sorsa, ugye az apjával, meg is szökik otthonról. Hát otthonról megszökönt lányt írni az a legeslegjobb dolog a világon, mert abban benne van a lázadás, meg a minden tinédzserkori frusztráció, egy ártatlanság elvesztése, a világ rossza, mindent bele lehet zsúfolni, és én meg megfejtem azzal, hogy ennek a lánynak azért vannak különös képességei. Megszökik otthonról, keveredik a nagyanyjához, aki egy ilyen boszorkány szerűség, és aki elkezdi felnyitni a szemét. Kicsit akartam a nőknek a helyzetéről is írni, hogy a nőknek a, nem is az a helye a világban, hanem hogy helyezkednek el inkább a múltban, a jövőben, és mik azok az erejük, ami nekünk nincs. Például itt van egy ilyen képességük, hogy látják valakin, hogyha hazudik. De szerintem a legeslegjobb női, bár számomra kicsit félelmetes, de azt gondolom, hogy egy nő ezerszer gyorsabb abban detektálja a hazugságot, mint egy férfi. Tehát úgymond vannak különleges képességeik, és ezt a boszorkányosdit erre akartam kihegyezni, hogy a nőt megmutassam, hogy mennyire különleges ember. Végül pedig van egy harmadik karakterem, a doktor, az örök kedvencem, aki orvos, és éjszaka járja az utcákat, és az egész város a betege, és ő látja a változást. Ő az első, aki észrevesz, hogy itt valami változás van Paradízóban, és azt gondoltam, hogy na, ez a három fő szál, ez elég különleges mindegyik ahhoz, hogy összetartson egy történetet három köteten keresztül.
Van itt egy nagyon különleges figura, egy nő alak, akiről sok mindent nem tudni elsőre, de nagyon furcsán viselkedik. Ő egy követ? Vagy ő egy összekötő kapocs a világok között?
Ő egy angyali nőszemély. És hát a fő feladat az, hogy ráébressze a halandókat, hogy sorsfordító események következnek, de, és ez nagyon fontos lesz, ő nem vívja meg helyettük a harcot. Nekünk, embereknek, azaz a halandó szereplőinknek kell megmenteni magukat, mert nem menti meg őket más.
Requiem egy különös tavasz emlékezete. Penyák Zoltánnal beszélgettem trilógiája első kötetéről, a könyvet a Fumax kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.